Jó estét kívánok! Most akkor ugye a szárnyát tanuljuk, a közepesek könyvét, és azon belül is most már másik vagy a harmadik alkalom, hogy tanuljuk a 13. fejezetet. Ugye miről van szó? Ugye oda jutottunk el most a tányában, hogy ugye a tányának az alap mottója az az, hogy ha megnézzünk egy embert, akkor ezt az ember, és meg akarjuk ítélni, vagy tudni akarjuk, hogy ő milyen ember, hogy ő egy tökéletes ember, egy majdnem tökéletes ember, akkor mi alapján tudjuk megítélni. És a tánya az, aki azt mondja, hogy igazából az embert nem olyan lehet megítélni, nem lehet eldönteni, hogy ő tökéletes-e, vagy tzadik-e, igaz-e, mert az, hogy ő igaz-e, az nem a cselekedetein, meg a beszédén, még csak nem is a gondolataim múlik, hanem az, hogy mi van legbelül. És ugye azt mondja el a tánya, hogy minden emberben, ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy minden emberben van két mozgató erő, hajtóerő. Van az isteni lélek, és az állati ösztöni lélek. És ezek állandóan harcban vannak egymással. Háromféle embertípus van. Vannak a rassák, a rosszak, az emberek többsége, akik nem tudnak úrrá lenni az állati ösztönükön, vagy nem tudnak mindig úrrá lenni az állati ösztönükön, és az állati ösztönük kifejeződésre is jut. Nem csak ott van, hanem kifejeződésre is jut. Mind beszédben, mind cselekedetben, mind gondolatban. Kifejeződésre jut, rosszról beszél, gondol,
és cselekszik. Csak erre gondol sokat, de mondjuk már eléri azt, hogy nem teszi meg mindig azt, amit gondol.
Ez egy nagy eredmény. Tehát nem arról van szó, hogy mi az, ami eredmény, vagy teljesítmény, és mi az, ami nem. Mert a rossznak, vagy a rásának is nagy eredményei vannak. De ettől még nem lett igaz. Hát az is azon belül is nagyon sok szint van, erről is részletesen szó volt, hogy milyen sok szint van ezen belül is. De minden esetre, akiben még kifejeződésre jut, vagy a gondolatban, vagy a beszédben, vagy a cselekedetben, a rossz ösztön, az állati ösztön, az állati vágyak, ez akkor az még rása. A másik szint az a bénoni, a közepes, akiben legalább nem jut kifejeződésre, nem hagyja, hogy kifejeződésre jusson. Felött lennek benne ilyen impulzusok és ilyen vágyak, de ezeket nem hagyja kifejeződésre jutni sem a beszédben, sem a gondolatban, sem a cselekedetben. Pláne nem a cselekedetben. De még ez is csak egy közepes. Miért? Azért, mert még ott van benne a rossz. Ott van benne az a állati ösztön, ami ezeket az impulzusokat felhozza benne. Tehát ezek szerint a tánya megítélésében egészen másról szól az, hogy mi a tökéletes ember, mint a közgondolkodásban. A közgondolkodásban az emberek azt mondják, hogy hát aki egy jó ember, az aki jót cselekszik, pláne jót is beszél. Így mit gondol, hát az nem téma. Pláne nem azt, hogy mi van benne. De ugye mit gondol? A közepes nem csak jót cselekszik, jót beszél, és jót is gondol, csak az az egyetlen baja, hogy még mindig ott van benne a rossz, tehát az impulzusok megjelennek, csak nem hagyja őket kifejeződésre jutni. És van a harmadik szint, a cádik, aki viszont nem csak, hogy nem hagyja kifejeződésre jutni, nála nincs is ott a rossz ösztön. Nincs rossz ösztön, nincs rossz negatív impulzus. Nem is jelenik meg benne semmifajta vágy. Meglát egy hamburgert, semmit nem jelent a számára, most csak egy ilyen példát mondok, ti már lehetne mást is mondani. Tehát a rossz nem is jelenik meg, mert nem kell legyőznie magában a rosszat, hogy elhessegetni egy negatív gondolatot, mert nincs is neki ilyen. Ez a cádik, és ebből nagyon kevés van. Gyakorlatilag nincs ilyen. Tehát ugye még azt mondjuk, hogy ráadásul azt tanítja nekünk a tánya, így értelmezi a tanulnak azt a mondását, hogyha még az egész világ is azt mondja rólad, hogy te igaz vagy, gondold mégis magadról azt, hogy te olyan vagy, mintha rossz lennél, mintha rása lennél. Ezt a tánya úgy értelmezi, hogy még akkor sem mindenki azt mondja, hogy cádik vagy, te gondold azt, hogy te csak egy közepes vagy. Tehát ne hidd el magadról se, hogy nincsenek meg benned az a rossz. Tehát, de kétségtelen, a tánya azt is mondta már, hogy igazából ezek a szádikokból nagyon kevés van, és tényleg minden emberben csak egy-kettő. Tehát ez nem egy nagy csoport. Viszont akkor maradjunk a közepesnél. A közepes az az ember, aki képes elhesegetni még a gondolatát is a rossznak, annak kell, hogy ezek az impulzusok megjelennek benne. Az az ember, aki képes elhesegetni a rosszat. Mi kétféle állapotról beszéltünk a bénominál. Ja, van az állapot, amikor vagy azt mondom, másképp mondom, hogy nem is tudom. Eddig kétféle bénominról beszéltünk. A Tehát, hogy a bénónia közepesen belül is két típusról. Van az a bénónia, aki a világi életben él, tehát ki van téve mindenféle ingernek, a világ hívságainak, a különböző ilyen vágyaknak, és ennek megfelelően, mivel a világban él, itt érintkezik más emberekkel, érintkezik fizikai, anyagi örömökkel, stb. Ezért ezek az impulzusok sokkal gyakrabban jelennek meg nála, és sokkal keményebb a munkája, mert állandóan el kell hessegetnie magától ezeket a gondolatokat, hogy még gondolatszintsén is kerüljenek kifejeződésre. Csak így beötlik egy gondot, hogy de jó lenne, de most már, már el is hessegeti. Ugye miért? Mert ő ebben a világban és ezek az impulzusok sokkal intenzívebben érik, mint más embereket. Ugye? De ennél az embernél is, ennél a bénoni típusnál is van egy olyan időszak, amikor nem érik ilyen impulzusok. Amikor egy kicsit olyan, mintha cádik lenne. Mi ez az időszak? Az ima ideje. Mert az ima idején ő elér egy olyan intenzív Isten szeretetet, egy vágyakozást, a jó, az isteni, a szent, az igaz felé, hogy ez annyira elárasztja a fejét és a szívét, hogy nem, semmi lehetősége sincs a rossznak a megszólalásra. Ez olyan, mint amikor, hogy mondjuk egy példát, hogy az ember éhes, ugye. Akkor két szint van, az ember legyőzi az éhségét. Az egyik szint az, amikor tudom, hogy éhes vagyok, de tudom azt is, hogy most nincs itt ideje az evésnek. Néha korog a gyomrom, de próbálok nem is gondolni rá. De azért korog a gyomrom, tehát azért érzem én azt, hogy van itt bennem egy éhség. Ez a bénani a hétköznapokban, a bénének ez a szintje a hétköznapokban, amikor vannak impulzusok, de azokat legyőzi. Tudja, hogy ott az éhség, de azokat legyőzi. Egy másik szint, amikor az ima közben van, amikor megjelenik az impulzusok. A mi példánkra visszatér, az éhség példáján, ez olyan, amikor valaki el van foglalva valamilyen nagyon lelkesítő dologgal, mondjuk, és el is felejti, hogy éhes. Nem veszi észre, egy napot keresztül dolgoz, vagy csinál valamit, vagy utazik, vagy bármi, és egyszer csak, amikor vége van, akkor egyszer csak megkorgul a gyom, és de éhes vagyok. És hogy eddig nem is gondoltál rá? Azért, mert annyira elárasztott az, amit csinált, annyira az értelmét, és a fejét és a szívét elárasztotta az, amit csinált, hogy nem is érezte a gyomor korgását. Nem azt jelenti, hogy ő nem volt éhes, csak olyan, mintha nem is lett volna éhes. Ez a bénani az ima közben, akinek a fejét és a szívét annyira elárasztja az Isten szeretet, Isten iránti vágyakozás, hogy nem is érzi, hogy ő itt a világ hívságai felől is lenne benne bármi. És ezért az ima közben ő azt gondolhatja, hogy ő igazából egy cádik. Még úgy is tűnhet neki, hogy egy cádik, mert elmegy mellette egy hamburger, és se veszi. Semmi, meg se szólal benne semmi. De ennél a közepesnél is tény, hogy ő nem ért el a cádik szintjét, és ott van benne a rossz. Csak ez a rossz az olyan, mint hogyha alvó állapotban lenne, egy alvó oroszlán. Ugye az oroszlánnál is van egy olyan állapot, hogy az oroszlán nem alszik. Persze, az oroszlán nem alszik, és az oroszlán harcol, és mindig le kell győzni, mindig kell adni neki egy pofon, de van egy olyan állapot is, amikor az oroszlán alszik. És nincs semmi, mint ahogy se lenni, de azért még ott van. Ugyanez a közepes az ima közben, akinél ott van a rossz ösztön. Csak ugye itt tartottunk a múltkor, hát a második lapon, és a második bekezdésen a második lapon. Azonban a közepesben az isteni lélek lényege és miben léte nem uralja állandóan az ösztön lélek lényegét és miben létét. Nincs állandó uralom, hanem csupán akkor, amikor Isten szeretete szívében megnyilvánul, mint például ima idején és ehhez hasonló alkalmakkor. Csak akkor van olyan érzése, hogy mintha nem is lenne rossz ösztöne, amikor nagyon-nagyon erős az isteni szeretet a szívében, és annyira erős, hogy nem is emlékszik, hogy van benne állati vágy, állati ösztön. Olyan, mint amikor az ember nem is emlékszik rá, hogy ő éhes. De még ez sem több, mint az olyan uralom és hatalom, amikor az egyik küzdőfél legyőzi a másikat, ahogy ezt az írás mondja, az egyik nemzet erősebb lesz a másik nemzetnél, ami folyamatos viaskodást sugal, vagy bölcsénk ezt a mondatot értelmezték, amikor az egyik felülkerekedik, a másik alul marad, és amikor a másik kerekedik fel, akkor az előbbi marad alul. Olyan, mint amikor két ember birkózik, és ez a birkózás eljut néha olyan stádiumban, mint mondjuk a boxolásnál, hogy ott is olyan, boxolnak, és egyik kiüti a másikat. És akkor a másik most ki van ütve, hát most nem üt vissza. Nem kell védekező állapotot venni, mert ő most ott fekszik, és számolnak, hogy egy, kettő, három, de még ott van, és fel fog kelni. De abban a pár másodpercben, amíg, le tud kapcsolódni egy zseni. Abban a pár másodpercben, amikor ki van ütve a másik fél, akkor mintha ott se lenne. Arról van szó, hogy most nem a közepében vagyunk, de azért megpróbáljuk elmondani gyorsan, hogy arról beszélünk, hogy az emberek között ugye a tánya azt mondja, hogy vannak azok, akik rásák, vannak a cádikok, és vannak a bénonik, a közepesek. Uh-huh. Ugye mi a különbségek az a három között? Ugye a rásá az, aki nem tudja legyőzni magában a rossz ösztönt, és hagyja, hogy az rossz ösztön, az állati ösztön vágyai kifejeződésre is jussanak, mind a beszédében, mind a cselekedetében, és még a gondolataiban is. A bénoni, a közepes az, aki le tudja győzni ezeket az impulzusokat. Vannak benne ilyen impulzusok, tehát nem az, hogy teljesen idegen hagyja az egész világ, de legyőzi magában, és nem hagyja kifejeződésükni sem cselekedetben, sem beszédben, sőt, még a gondolatában sem. A cádik pedig az, akinél ezek az impulzusok meg se szólalnak, mert nála nincs is rossz.
A tárnya is az a közepesek útja, ugye?
Ezt tanuljuk, mi tárnyát tanuljuk.
Igen, közepesek, a tárnya könyve. Közepesek. És akkor csak egy gyors kérdés, hogy akkor mi a cél, a közepesek útja, így vagy a cádikok útja?
Arra kell törekedni, hogy cádikok legyünk, de ugye az nagyon, a tárnya mondja, hogy szinte elképzelhetett, nagyon ritka az, hogy valaki valóban cádik. Tehát meg kell elégedni azzal, hogy közepesek legyünk, akár egy napot az életünkben. Sőt, még ha mindenki azt mondja, hogy szádik vagy, még akkor is azt kell gondolni magadról, hogy te egy bénoni vagy. És most arról van szó, hogy ez a bénoni, a bénonin belül, a közepeseken belül is több típus van. És most az első típusról beszélünk, arról, aki a világban él, mondjuk anyagi vagy világi foglalkozása van, mindennapokban eszik, iszik, éli az életet, tehát nagyon ki van téve a világ hívságainak, és ezért a több inger éri, és ezért nagyon sok az impulzus. Enni az embernél állandóan a harc. Olyan ez a harc, mint amit itt ebben a mondatban említ, mint a Jákob és Ézsau harca már az anyjuk hasában, egy állandó viaskodás. Állandóan jön az impulzus, és állandóan le kell győzni. Hú, de jó az a hamburger, ne is gondolj erre! Ugye? Akkor állandóan, mindig a hamburger például azt hiszem, ez a legszelidebb, ez akkor még gondolatban se hagyja kifejeződésre jutni a rossz impulzusokat. Pláne nem beszédben és cselekedetben. Mert abban a percben, hogy hagyná, akkor ő már rása. Tehát a bénoni nem hagyja, de ez egy állandó harc, egy állandó küzdelem, viaskodás. Van egy időszak, amikor meg se jelenik ez a viaskodás, meg se jelenik ez az impulzus, ez az ima idején, amikor annyira elárasztja az Isten, az igaz, a jó felé való vágyakozás, hogy nem is érzi, hogy ott van neki a rossz. És az hasonlítottuk az előbb, mint amikor az ember éhes, de nem veszi észre az éhségét, mert annyira el van foglalva valamivel, ami teljesen leköti a fejét és a szívét, hogy meg se érzi, hogy egyszer csak vége van annak a dolgnak, és azt mondja, de éhes vagyok. És eddig eltelt 10 óra, és nem is vette észre. Most ugye akkor ez azt jelenti, hogy az ima idején ez a bénoni is teljesen olyan szinte, mintha cádik lenne, mert meg se szólal benne a rossz ösztön. Ez csak egy átmeneti állapot. Ez egy olyan állapot, mint amikor két ember viaskodik, és az egyik boxolásra kiüti a másikat, és a másik kiterül a földre, és kezdik a számlást. Abban a pár másodpercben az egyiknek kicsit megnyugodhat, és nem kell állni a védekező állásban lennie, mert a másik az nem halt képes, de az föl fog pattani rögtön. Nem ütötte ő azt ki teljesen. Ilyen az ima ideje, amikor a bénoni, a nagy Istenne való vágyakozásra és Isten szeretettel kiüti a...
Annyit lesz, hogy a szádikban már nincs ösztön?
Ez azt jelenti, hogy a szádikban már egyáltalán nincs ösztön. A szádikban...
Hogy sikerül kiírtani az ösztön?
Nagyon jó a kérdés. Erre azt mondja a Tánya, és erre volt szó a 9-10. Fejezetben, most a 13-ban tartunk, hogy a nem kiírtásról van szó, hanem gyakorlatilag arról, hogy a szádik eléri azt, hogy a rossz ösztönt a saját oldalára állítja. Annak is isteni, megtanítja isteni dolgokra vágyakozni. Ugye az a nagyon lényeges, hogy a tányában nem véletlen a rossz ösztönt, nem rossz ösztönnek hívja, hanem állati ösztönnek. Az állat alapjában véve nem rossz, csak állatias. De nagyon erős a hajlama, vagy a alkatától kiindulva, nagyon könnyen rákap a rosszra. Megtanulja, hogy milyen jó az a rossz. Ugye? Vagy mennyire kellemes az a rossz. De a cádik képes letisztítani ezt az állati ösztönt a rossztól, és az állatot befogni a saját kocsijába. Mert az állatnak vannak olyan jellemvonásai, amik bizonyos szempontból még előnyösebbek, mint az isteni lélek jellemvonásai. És sokkal, hogy jelk...
Nagyobb
a lelkesedés benne. Ilyen, ahhoz hasonlítottuk, mint a kimért a múlt héten, vagy a múlt előtt héten. Az isteni lélek olyan, mint egy kimért, nagyon csak a jó kimért nagypapa, egy ilyen idős úr, aki mindig csak a jót és a helyeset és a törvényeset és a mindent, és nagyon a fejével működik, és az állati ösztön az meg olyan, mint egy tínédzser, aki ott van a tűz, és megy, és keret, és az egyik oldalról ott van a tűz, és ezért könnyen rákap rossz dolgokra, de ugyanakkor ott van a tűz, és ugye a fiatalok szokták a világot megváltoztatni, mert van bennük tűz, ők akarnak valamit csinálni, míg ott van bennük, na ez az, és akkor a papának nem az a célja, hogy megölje a kivisse, vagy papát csináljon a gyerekből, a tínézserből, hanem az, hogy ezt a nagy tüzet, ezt a nagy lelkesedést az ő irányába vigye. És erre képes a szádik. És akkor ezek után már a rossz ösztön olyan, mintha nincs ott, mert nem rossz, hanem állat.
Ismert van a zsidó irányban olyan szádikol, aki már gyakorlatilag 16-17 éves korában előtte ezt az ösztönállapotot?
De nincsen följegyzés, nincs statisztika, mert épp arról van szó, hogy ez, hogy ki a szádik, és ki az a bénoni, aki külső szemben úgy tűnhet, mint a szádik lenne, senki nem tudhatja, csak Isten. Még maga az az ember, aki szádik, ő se hiheti el magáról, hogy szádik, azért, mert mindenki azt mondja róla, hogy szádik.
Azt akartam mondani elnézést, hogy sokkal...
Könnyebb ezt elérni 70 éves korban, mint 17 éves korban. Ez kétségtelen. De itt, tehát nyilván nem azt fogja ezt 70 éves korban elérni, aki 17 éves korában még rá se volt. Hanem elérte 17 éves koromban ezzel rá azt, hogy... De azért nagyjából az is kiderült tányom, hogy szádiknak születni kell. Tehát ahhoz, hogy valaki meglegyen, az a képességi ezt elérje, ahhoz születik el. De most a bénoninál vagyunk, és a bénoninál azt mondjuk, hogy a munka idején, vagy a hétköznapi dolgok idején van benne, meg föléled a állati ösztön, és kezdődik a harc, amikor imádkozik, és az isteni szeretet elárasztja a szívét, akkor viszont olyan, mintha nem is lenne állati ösztön. És most arról lesz szó, hogy mit jelent az, hogy isteni szeretet az imaközben? Ezt hogy kell egyáltalán elképzelni, vagy milyen isteni szeretet? Nézzük akkor. Ezt az uralmat úgy éri el az isteni lélek, a második bekezdés, ötödik sor. Az uralmat úgy éri el az isteni lélek, hogy nagy erőfeszítést tesz, és felülkerekedik az ösztönlélek fölött, kihasználva az erőforrásait, a gvurá szféráját, vagyis magát, az értelmet. Hogy? Úgy, hogy belegondol Isten végtelen nagyságába, ami által lobogó tűzként Isten iránt nagy szeretet ébred benne szíve jobb kamrájában. Ez a szeretet leküzdi a szikráhrát, a másik oldalt, a rosszat, ami a szív bal kamrájában lakozik, de az nem semmisül meg teljesen, csak a cádiknál, akire vonatkozó az írás azt mondja, a szívem üres a bensőmben. Miáltal utálja a rosszat, és gyűlöli a tökéletes, és teljes, vagy nem egészen teljes gyűlölettel és utálattal, hogy ezt fent jeleztük. Tehát csak a cádik az, aki eljárt a szintet, hogy a rossz nálam ott sincs, és abban is megjelenik, hogy utálja a rosszat. Tehát akkor mit mondtunk? Hogy hogyan jut el a szeretet, isteni szeretet szintjére a bénoni, az ima közben, hogy kihasználja az erő forrásait, az értelmet, a binát. Hogy kell érteni, hogy kihasználja az erőforrásait és az értelmet? Akkor előbocsátásképpen, ugye eleve azt kell tisztáznunk, hogy mi az, hogy Isten szeretet. Ugye vannak abban ez a fal felírás, hogy, hogy Isten szeret, vagy tudod, ezek a dumák. Tehát ezek ilyen halucinációk, Isten szeret. Nem is tudod, hogy mi az, hogy Isten, akkor mi az, hogy te szereted, meg ő szeret, meg... Szeretnénk valamit akkor lehet, hogyha ismerem. Azt a nőt úgy szeretem, de ha nem, nem is tudod, hogy ki az, akkor hogy tudod szeretni? Legalább látnod kell, valamit tudnod kell róla, valamilyen, valamiért meg kell ismernem. Lehet, hogy én szeretek, hogy soha nem láttam, de olvastam a könyvét. Vagy tudok róla, valamit tudnom kell róla, mert csak azt tudom szeretni. A szeretet, vagy minden érzelem, az azt feltételezi, hogy van, az egy valamilyen interakció köztem és aközött a dolgok között, ami felé a szerelem, az érzelem viszonyul. Ugyanúgy gyűlölni se lehet valamit, amit nem ismerek. Tehát gyűlölni akkor lehet, mondjuk lehet, hogy nem ismerem, csak azt hiszem, hogy ő ilyen vagy olyan, és gyűlölöm, de tehát valami kell, hogy legyen. Most, a világ dolgaival ez nem annyira nehéz elén. Egy nőt mondjuk megismer az ember, és akkor, vagy egy férfit, ugye, akkor, akkor ki tudja alakítani, most szereti, vagy most mi a, mi egy szalámi szendvicssel belehaladt, és meg tudja, hogy most ezt szereti, vagy nem. De Istennel mondjuk már nem annyira egyszerű ez a dolog, mert nem megy egy ilyen egyszerű beleharapással a dolog. Én nem tudjuk úgy érzékelni Istent olyan egyszerűen, hogy olyan tapasztalatot szeretek fel a kapcsolatban, amitől én elkezdem, bármilyen érzelem kialakuljon. Ez olyan, mint ahogy egy mondjuk egy emberrel is nehezebb ilyen érzelmet kialakítani, mint egy szendvicssel. A szendvics nagyon mechanikus, de egy embernél azért kell kicsit több. Egy olyan ember, aki már nem él, azzal meg még nagyobb erőfeszítés kell, ugye? Mert akkor utána kell olvasni, nem tudod azt a személyes tapasztalatot, nem nincs meg. És ezt ki kell pótolni. És Istennél meg pláne. Ugye hogyan tudom én Istent szeretni? És erre mit mondunk, hogy Istent is lehet szeretni, mert valójában mit jelent az, hogy szeretem? Mit jelent az, hogy valamit szeret?
Engedelmesség.
Most hagyjuk Isten, de mit jelent, hogy két ember között szeretek valakit?
Tisztelet, az akaratát, a másikra.
Tisztelet az más, az nem?
Elfogadom az akaratát.
Te elfogad, tehát félelemből is. Ennyi? De valaki a szeretet, ha valaki szerelmes valamiben, vagy valakiben, az mit jelent? Igen, mert magyarul ez a kettő ez külön válik. A szereti az az aranyos. A héberben, meg az angolban. Hát angol is van like, and love. De a héberben ugyanaz.
Héberben ugyanaz.
Van egy másik szó is, a kedvelni, lehabev, de az egy más. De igazából a magyarban a szeretni valamit, vagy valakit, az a kedvel. Ez a kedvel. Csak a magyarban ez még egy ilyen nüanszű különbség, hogy a kedvel az egy szinttel kevesebb. Kedvelem, de nem szeretem.
Igen. De a szeretem is nem biztos, hogy
szeretem. Igen. De most akkor mondjuk a szerelem. Az igazából, amikor azt mondjuk, hogy Isten szeretni, az igazából azt jelenti, hogy Istenbe szerelmesnek lenni. Tehát ez nem egyszerűen azt, hogy szeretni, hogy kedvelem érzés, tehát talán jó fej végül is, hogy kedvelem, tehát szeretgetem, hanem szerelmesnek lenni Istenben. Mit jelent, hogy szerelmi? Amikor azt mondja Dávid, amikor azt mondom, hogy Dávid kell azt mondja, holat ahava ani, hogy én a szerelembe belebetegedtem, Isten szerelmébe, ezt mondja Dávid király. Akkor ez olyan, mint amikor valaki mondjuk egy férfi, egy nőről beszél, hogy úgy szerelmes, hogy bele. Mit jelent a szerelem? Hogy egy olyan erős vonzódás, vágy, ami teljesen úrrá lesz az emberen. Tehát mindenét leköti. Amikor valakit szeretek, akkor szeretet, hogy hát szeretem én őt is, meg őt is, mert mondjuk például egyszerre két emberben nehéz szerelmesnek lenni, valóban szerelmesnek. Szerelem az, hogy kitölti az egész ember, egész lelkét, mindenét. Teljesen leköti az agyát, a szívét. Tehát ez valami, most Istenbe szerelmesnek lenni, az ugyanezt jelent. De hogy tudom én ezt elérni? Mit jelent ez, hogy Istenbe szerelmesnek lenni? Igazából az, hogy azt mondták, hogy valaki mondjuk egy nőben szerelmes, hogy hány verset írtak már erről, mondjuk azt mondja, hogy annyira szerelmes, nem is tudnék nélküled élni. Aztán persze ez elmúlik, de vagy átalakul, de ugye ez az érzés, az amit azt mondja, hogy én nulla vagyok nélküled. Te vagy mindenem. Én nem is tudnám elképzelni magam, hogy te. Tehát ez a szerelem. Most Istennél is el lehet ezt élni. Mi a végtermék? Amikor azt mondom, hogy Isten, én azt érzem, hogy te vagy itt, te vagy minden, te vagy mindenem, nélküled én egy nulla vagyok, és igazából az életemnek nincs értelme nélküled, vagy anélkül a felismerés nélkül, hogy ez így van. És ez az érzés, ez egy olyan érzést ad, hogy egyszerűen egy vágyakozást az igazság felé. Mert azt mondod, hogy Isten ez egy nagyon ilyen... az egy ilyen elvont szó, de most akkor mondjuk egy vágyakozás valami megfoghatatlan felé, valami végtelen felé. Ez a szerelem még bizonyos szempontból sokkal erősebb lehet, mint egy másik ember felé, mert egy másik ember elérhető. Képzeljünk egy olyan szerelmet, ami elérhetetlen. Amikor az a szerelmi tárgya a tenger túl oldal, vagy a holdon van, és tudom, hogy soha nem fogom elérni. És Isten szerelme az ilyen meg. Nem tud kielégítést adni. Nem tud kielégülést adni ez a szerelem. Ez egy olyan szerelem, amikor fölismerni azt, hogy Isten minden porcikám, és hogy minden ő tart fönn, és ő az igazsága, és minden más az csak egy ilyen külső érzéki, hogy hiány. De valójában ő minden. És akkor nagyon nehéz leírni, még ugye minden számomra is nehéz, mert nem ehhez vagyunk szokva. Mi ez a kézzelfogható dolgokhoz vagyunk
szokva. Kellett valami szélélmény, hogy elérjen,
akkor van. Igen. És az a helyzet, hogy nem. Tehát ez nem attól van, hogy egyszer csak...
Megnézek egy szép látosokhoz
szerelem. Igen, ott van egy élmény, de Istennél nem kell egy megvilágosodás, vagy ilyesmi, hanem ezt kognitív úton az agyammal tudom elérni. Isten, lehet egyrészt minden, azt mondjuk, hogy mindenkiben van egy ilyen természetnél fogva, egy ilyen vágyakozás. Egy ilyen kis örlány, hogy úgy mondjam, amit föl lehet izelni tűzé. Mindenki vágyakozik Isten iránt igazából a szívem mélyén. Mindenkiben ott van az örlány, mert mit jelent az lefordítva magyarra ezt az Isten szerelmet? Mit jelent az, hogy vágyakozni Isten iránt? De minden emberben, ugye van ez a mondás, azt hiszem a Talmud, vagy nem tudom, hogy Ruacha behei mája redetle máta, máta ruacha damon ele mája, hogy az ember, az állat a szelleme az lefelé húz, az emberi meg fölfelé. Hát van minden emberben egy ilyen állat szelleme, amikor tudod az összes, ami, az amikor az ember úgy kiéli a világi örömöket. És ez egy kielégülést ad, de azt meg lehet figyelni, hogy minden kielégülés után már rögtön keresi a következőt. Soha nincs az a kielégülés, hogy kielégült, és csak hogy megelégült, és köszönjük, hogy hátradőlés. Hanem ennek az a természete, hogy ez, mint a tűz, ami aztán egyre többet akar. Tehát soha nincs végleges kielégülés. Ha van olyan állapot, amikor az ember így már nagyon kielégült, és már és hogy van benne egy ilyen rossz szájú. Ez nem az igazság. Valahogy nem, ez nem az igazság. Valami nemes, igaz dologra kell. És minden emberben van egy vágy a nemesség, vagy az igazságért. Figyeljük meg, hogy azok az emberek, akik mondjuk halálra keresik magukat, mondjuk, van bennük egy vágy, hogy jót tegyenek. Segítsenek az afrikai gyerekek. Van, akiben több ilyen vágy van, van, akiben kevesebb. Nem mondom, hogy tudod, van, akiben a vagyonához képest nagyon kevésen segít, de van benne valami, ami miatt értékeli azt mondja, hogy én több vagyok egy állatnál. Valami fölfelé húz. Nem a lefelé, a világ felé, a világ hívságai szívnak maguk felé, hanem én felül tudok kerekedni ezen, én több vagyok ennél. Én azt mondom, hogy én több vagyok egy állatnál. Tehát mindenkiben ez az az örláng. És ezt tovább lehet fejleszteni arra, hogy az ember egyszerűen felismeri azt, hogy a valós, egyetlen valós létezés az az Isten léte, és ezt a felismerést, ez a felismerés elvezeti oda, hogy egy valós érzelem kialakul a szívében, egy valós vágyakozás. Az van egy olyan történet az állaterebével, aki tárgyát írta, hogy nagyon ilyen erős ilyen köhögő rohamai voltak, amikor ilyen véres húsdarabok jöttek le, vagy ilyen kis izék jöttek a torkába. Az állaterebének, aki a tárgyát írta. És elment az orvos, és azt mondta, hogy ez azért van, mert ennek lelki okai vannak, mert valami után vágyódik, amit nem tud elérni. És ezt a haszidok úgy magyarázzák, hogy ez az Isten szeretetnek a... Tehát egy ilyen... Erre nincs feljegyzés. Ezt a 20 éve keresztül írta ezt a könyvet.
Akkor ez is a megszokott a vágyának egy kifejezés.
Igen, így van. Így van. Most ezt a szeretet, ennek a szeretetben is nagyon sok szintje van, de ez alapvetően az, amikor azt mondom, hogy Isten szeretete. Most ha ezt így elképzeljük, akkor érthető az, hogy amikor ez az Isten szeretet megjelenik, föllobban, akkor ott labdába se tud rúgni egy hamburger. Mint semmi, teljesen idegen hagyja. Teljesen idegen hagyja. Ezt jelenti azt, hogy az állati ösztön ilyenkor nem tud labdába rúgni, csak lapul. Ki van ütve? Kész, vége. Most hogyan tudja ezt elérni? Itt azt mondja, két dolgot mond. Azt mondja, hogy kihasználja az erőforrásait, vagyis magát, az értelmet, a bina. Most ezt lerajzolnám, akkor ütöm el. Igen, de azt tanultuk a tányában korábban, hogy az isteni lélek fő hadiszállása az a fej, az értelem, mert az a kiinduló pont. A harcban az állati ösztönlélek és az istenlélek között mindig a harcban a istenlélek az inkább a fej oldaláról közvetíti meg a dolgot, és az állati ösztönlélek mindig a szív oldaláról közvetíti meg a dolgot. Én nem azzal akar állni téged a hamburgerre, hogy mennyire egészséges, és mennyire, mit tudom én, helyén való, hogy most ebédeljél, meg mit, hanem egyszer, marha finom, és akkor így. Az istenélek meg a fej oldaláról próbál téged levenszélni erről. Nem azt mondja, hát nem is olyan finom. Miért jó az? Gondolj bele, nem kósert eszel? Hát hogy valami a fej oldaláról közelíti meg. És ezért van a fej meg a szív. De a szívben is van egy bal kamra meg a jobb kamra. Szóval a bal kamrában van az állati ösztönlélek. Ezt elmagyarázom, most nem mennék bele, hogy mit jelent egy bal kamra, nem fizikális jelenti. De van helye az istenléleknek is. Például, amikor az Isten szeretet van, akkor már nem a fejben van, az a szívben van. És ez az a jobb kamra. Most, ugye itt visszatérve a binára meg azért. De azt tudjuk, hogy a kabalában van 10 szféra. A léleknek a 10 attribútuma van, ami fölépíti a lelket, és ezzel a 10 attribútummal dolgozik a lélek gyakorlatilag. Na, hogy néz ki? Akkor le van rajzolva, az gyakran így van, most csak a kezdetét írjuk le. Az első a hokmá, a bölcsességnek szoktuk folytani. És a második a bina. Ez pedig az értelem. Középen van a dát, a tudás. Alatta, jobb oldalon megint ott van a gvura. Ja nem, elnézést, cheszed. A jóság, és bal oldalon pedig ott van a gura, az erő. Hogy? Cheszed, igen. Cheszed és gura. Most mit látunk? Ez folytatódik, és így aztán megint az van, hogy van középen egy, itt egy, itt egy, és itt egy. És így jön ki a 10. Most ezt nem fogunk belemenni ebben a maradékban. Mit látunk, hogy van 3 vonal. Ez a 3 vonal, tehát hiába ez igazából ez a sorrend. A sorrendet szoktuk mondani, akkor így megy a sorrend. Oké? Okay. Mégis, tehát ez így következnek ezek egymás után, a folyamatban. De a párhuzam ezek között megvan. Oké?
Okay. Mi jön az, hogy párhuzam?
Hogy?
Mit jelent az, hogy párhuzam?
Tudom még egy. Hogy?
Mit jelent az?
Mi? Van bennük hasonlóság.
Ja, értem. Correspondence.
Azt, hogy mondják magyarul? Correspondence. Egy kapcsolat, vagy hasonlóság, vagy... Most. De miért? Mi a dolognak a lényege? Általában...
Jóságos.
Mi a bölcsesség és mi az értelem a megértés folyamatában? A bölcsesség, ez egy folyamat. Tehát amikor valamit megértesz, annak a folyamata. Mi az a bölcsesség? A hokma. A bölcsesség nem egy jó fordítás, mert nem ezt jelenti, csak mondjuk. Mi az a hokma? Akkor az ember nem ért valamit. Van egy képlet mondjuk, és nem érti. Valamit az életben nem ért. Mindegy, valamit nem ért. És gondolkodik. Megerőlteti magát. És egy nagy ürességben van, egy nagy sötétségben. És egyszer csak, mintha semmiből jönne elő, bevillan. Bevillan, hogy mi a megoldás. Biztos veletek is volt már ilyen. Lehet, hogy napokig ilyen üresség. Igen, hát aki gondolkodik az ilyen. Tehát egyszer csak ott ült, és bevillant valamit. Ez a villanás a megoldás kulcsa.
Mert a bevillanás az a
ritkán történik. Tehát a bevillanás az a megoldás kulcsa. Gyakran előfordul, hogy a bevillanás aztán tévesnek bizonyul, de ez az a bevillanás, ami aztán, ha igazolódott, ez a megoldás kulcsa. Bevillant. És akkor azt mondja, várjunk csak, hogy ezt a bevillanást aztán végigvezeted. Igazolódott. Nem, ez a két stádium, a hokma és a bevillanás. Amikor bevillan, az a megoldás kulcsa, de ez csak egy villanás. Abból még nem tudod leírni, nem tudod megfogalmazni. Mi kell az, hogy ezt végigvigyel? Hogy a képletet végigcsinálni, és aztán igen, ez magyarázatok arra, az arra, és az arra, és az arra. Oké, megvan a megoldás. Amikor a Newton ült a falat, és ráesett a fejére a alma, akkor az, ami ott elindult benne, az a bevillanás, de ahhoz lehet, hogy még hónapok kell, hogy ezt le tudja írja, és be tudja bizonyítani, és megfogalmazni, és rájönni arra, hogy ez mennyi mindenre ad még megoldást, az a biná. Tehát a chokma az a villanás, a biná az a kiépítés.
Amikor már az enyém az a tudás, nem?
A biná végén már a tiéd a tudás, és akkor azt már is tudod mondani. A chokma és a biná, ez a megértésnek a két fázisa. Nem, itt ez nem a párhuzam, ezért van a két oldalon, mert mindjárt látni fogom. Most a kabbalában ezek a férfihez, ez az oldal a férfi oldal, és ez a oldal a női oldal. A kabbalában folyamatosan ez a két oldal, a férfi és a női oldal. Nem csak ez és ez, hanem ami alattuk van az is. Ez pedig a kettőnek az a összege. Miért? Mert a nemi kapcsolatban is, és igazából nem ez az ember, ez a férfi és a nő együttléte.
Igen, de azt mondják, hogy a férfi és a nő együtt a hívbe
változó. Oké, az eredeti mondatjára. Oké. És igen, a kabbalában azt mondja, hogy a fizikai férfi és nő az egyből származik. És igazából a világon mindenütt erre a két attribútumra föl lehet osztani. A férfire és a nőre. Mi a különbség, amit még a nemi kapcsolatban látunk a férfi és a nő között? És azt ugye tudjuk, hogy a férfi és a nő mindketten adnak 23 kromoszómát, mindketten 23-23 kromoszómát, tehát hogy genetikailag egyenlően tartalom, ami létrejön a gyerek, az egyenlő arányban oszlik meg a férfi és a nő között, hogy mennyi tartalmat tartottak be. De a férfi, mégis a láthatóság szempontjából úgy tűnik, hogy a férfi az, aki adja a tartalmat, a nő pedig, aki kiépíti ezt a tartalmat. A férfi az, aki megadja a tartalmat, mert nőben kell, hogy épüljön az a dolog 9 hónapon át. Ugye? Akkor ez a dolognak a lényege. Vannak olyan két embertípus, vannak férfi meg női embertípusok. Vannak olyan emberek, aki éppen most valaki mesélte nekem, hogy megismert egy ilyen feltalálót, hihetetlen találmány, röviden elmondta, tehát hogy olyan egy magyar zsidó, feltalál 70 éves, azt találta fel, hogy hogyan lehet gyakorlatilag nullára levinni a széndioxid kibocsátását a benzinmotornak, egy egyszerű, gyakorlatilag viszonylag egyszerű, másképp kell önteni a csavart, vagy itt a valami egyszerű dolog, hogy az égésnek ne legyen egy ilyen negatív égés terméke. Nem értettem pontosan, de ez a lényeg, ez valami hihetetlen nagy találmány, és már 10 éve levédte a szabadalmon, de egyszerűen nem képes ebből terméket csinálni. Mert, és közben éhel, majdnem éhel hal. Mert nem képes végigvinni. Ő a chokma embere. Annak az ember, akinek megvan az ötlet. De nem tudja végigcsinálni. Nem, és ez a nagy baja, és ezeknek az emberek, hát nagyon kevés olyan ember van, aki egyszerre az ötletek embere, meg egyszerre a végigcsinálás embere. Az általában úgy szokott lenni. Vannak emberek föltalálók, és vannak emberek, akik végig tudják csinálni. Ez a férfi alkat, meg a női alkat. Ez nem azt jelenti, hogy a férfiak meg a nők ilyenek, de a kabala nyelvén. Tehát van az a bevillanás, és van az, amikor ezt a bevillanást a szépen ki tudja. A mindennapi munka, ahogy tják, a felépítés.
A férfiak a gyakorlatilag is, a nőkén van az így.
Nem lehet ezt mindenre így ráhúzni, de inkább azt hiszem, meg lehet figyelni, hogy a nőknél van egy olyan, hogy a nők sokkal inkább az elkötelezettség és az állandóság hívei mindenben. Tehát ők a biztos pont. Ez nem tudom, hogy nem értem, hogy általában mindig, mint egy családban is a nő a biztos pont. Ő az, aki az állandósága, az elkötelezettség, a minden nap csináljuk, és hosszú távon tervezni, hogy itt most mi lehet. És hogy a férfiak nagyon impulzusok alapján csinálják. Persze itt is vannak, akik inkább meg vagy kevésbé. A férfiak nagyon jellemző, hogy jön egy impulzus, és akkor bum. Minden szempontból, tehát még munkában, meg minden. Nem mondom, vannak ilyen férfiak, meg ilyen nők, meg nem lehet általánosítani. Én most ilyen alkatról beszélni. Most, ez a chokma és ez a biná. Tehát, hogy lehet elérni a Isten szeretetét? Isten szeretetéhez mi a fontos? Annak a bevillanása, a fogalom megismerése, hogy Isten minden, és ő való, az egyetlen valóság, ez még nem fog semmifajta Isten szeretetet eredményezni. Miért? Mert ezt föl lehet fogni, ez nem egy olyan dolog, amit felfoghatok. Nem valaki elmondja, ezeket is megértett. De ahhoz, hogy ebben valódi érzelmi, ezt valahogy mondjam, állandósítani kell. Valahogy ki kell terjeszteni, végig kell gondolni aprólékosan, hogy ez mennyi mindenre igaz, és mennyire igaz, és mennyi mindenben benne van. És ez a vina feladata. Szóval ez a vina az, amelyik el tudja érni az Isten szeretetet a lélekben, az ima alatt. És ez a gvúrá is, mi az a gvúrá és mi az a cheszed? A cheszedet úgy szoktuk folytatni, hogy a jóság. Igen. A cheszedet úgy szoktuk folytatni, azt most kihagyjuk.
Ja, jó. Okay.
A cheszedet úgy szoktuk folytatni, hogy jóság, és a gvúrá pedig az erő. De valójában azt lehet mondani, a cheszed az az a, mondjuk a, mondjuk menjünk, eddig mi most beszéltünk a megértés szintjén, a hochma, a bevillanás, a gvúrá meg a biná meg a bevillanásnak a végigvezetése. Az érzelmek szintjén, ugyanígy van az, amikor az ember, mondjuk térjünk vissza a szerelemre, hogy ez csak föllángolni a szerelem, ugye? Hát ez mondjuk a cheszed, a gvúrá pedig, amikor ebből azt állandóságot csinál. Amikor nem csak egyszerűen arról van szó, hogy fölvillant bennem a szerelem, hanem akkor minden nap megcsinálom a kávét a férjemnek, és minden nap viszem a virágot az asszonynak. És, hát amikor ez egy kimért, egy állandósított, egy rendszerezett valami vált, az a gvúrá. Amihez bizony erő kell, amihez kell egyfajta önkontroll. Ez az erő. Az amikor nem egyszerűen az alapján csinálom a dolgomat, hogy egy ilyen impulzusból. És ez mind a kettő szükséges, tehát mind a bina, mind a gura az, ami szükséges ahhoz, hogy ebből a szeretetből valódi szeretet legyen. Az Isten szeretet. Tehát akkor ugye mi történik? Térjünk vissza a szöveghez. Hát bármikor...
Tulajdonképpen felkalmazhatjuk az ember szeretetet.
Persze. Ezek mind igazak. Igen. Persze. És mert az az igazság, hogy az embereket is nyilván lehet szeretni impulzusok alapján, de többről van szó. Tehát egy embert lehet úgy is szeretni, hogy eleinte nem kedveltem, de megismerem, és a gondolat kognitív megértés folyamat által elérek egy olyan szintet, hogy most már nem csak arcról ismerem, meg az orrát látom, hanem belelátok a lelkébe. Ugye hányszor van az, hogy valakit nem szerettem, és aztán sokat együtt voltunk, és akkor úgy megismertem a versét, hogy nagyon megszerettem. De ugye mi történik? Ennél az embernél is, amikor az ima közben létszön egy ilyen lángoló Isten szeretet, az ima után ez szépen elalszik. Amikor ennél az embernél is... igen, hogy ennél az embernél is, akinél föllángol ez az Isten szeretet, utána az ima végén az szépen az Isten szeretet lenyugszik. És akkor, amikor lenyugszik, akkor hirtelen fölkapja a fejét az állati ösztönlélek. Tehát a közepesnél azonban olyan ez, mint egy alvó ember, aki bármikor fölébredhet. Vagyis a közepesben található rossz olyan, mintha szunnyadna a szívval a kamrájában, a kriácsmá és az ima idején, amikor a szíve lángol Isten szeretetében, de később újra felébredhet. Ezért tartotta magát Rábák közepesnek, annak ellenére egy percig sem hagyott fel a tanulásra, és éjjel-nappal csak a Tórában lelt örömét, lelkének erős vágyakozásával és nagy szeretettel telt sóvágással Isten iránt, mint a smá és az ima idején. De miről volt szó? Azt kérdeztük a tárgy elején, hogy lehet az, hogy Rábá, a Talmud egyik legnagyobb bölcs, azt mondta magát, hogy én közepes vagyok. És a többiek keresztek, te közepes? Akkor mi mik vagyunk? Hogy nem is hagysz nekünk semmi, akkor mi mindrásák vagyunk? Hogy lehet, hogy ő azt hitte magára, hogy ő közepes? Miért? Tehát azt gondolta, hogy egy olyan ember, hogy mert ő éjjel-nappal az Isten tórájában lelte örömét, lelkének erős vágyakozására és nagy szeretettel csóvágása Isten ilyen, mint a Smá is az ima idején. Nála olyan volt, mintha egész nap imádkozott volna. Mert ő egész nap tórát tanult, és ezt a tóra tanulást úgy csinálta, hogy benne volt ez az Isten szeretet. Nem csak a tanulmány értelmi részé iránt érdeklődött, hanem ezt egy Isten szeretetből csinálta, mint egész nap imádkozott volna. És azt gondolta, hogy igen, azért van, nem szólal meg bennem semmi negatív impulzus, mert most alszik bennem a rossz ösztön.
Tehát elnézést, akkor azért kellene igazából imádkoznunk, hogy az Isten szeretetet táplálja, és erő, semmi más funkciója nincs.
Nem mondtam, hogy semmi más funkciója nincs, de az ima az nem arról szól, hogy én most elmondjam a szöveget, és elmondjam, mi a mai kívánságlista. Van egy ilyen funkciója is. De az imának a lényege az az, hogy elérni a kapcsolatot Istennel. Ez a mi szerelmi kapcsolatunk Isten, ez a szerelmi gerjesztésének.
És a tóratanulás az nem imádat?
A tóratanulás nem. Mert a tóratanulásban el vagy foglalva a tóra megértésével. És ilyenkor nem, az emberek többsége nem tud mind a kettő egyszerre foglalkozni. Azzal is, hogy most hogy is van a hanukka gyerekek, innen kell meggyújtani, vagy onnan, és közben még arra is gondolni, hogy ez Isten túrája, és ez milyen üzé. Hát ezt nehéz egyszerre. Az imánál ez erről szól. De szerintem elnézést ezt a példát mondom, de mondjuk, amikor nem lehet beszélgetés közben szeretkezni, vagy értitek ezzel. Ez egy másik történet. Ugye? Az ima viszont az Istennel való szeretkezés, a szabad ilyet mondani, a szeretkezésnek az ideje.
Ja, értem.
A tóra tanulás viszont, amikor ismerkedés az Isten bölcsességével, tórájával. De az nagyon nehéz abban az időben. De Rábá egy olyan szinten volt, hogy a tóra tanulás ideje is olyan volt, mintha imádkozott volna. És azt hitte magáról, hogy igen, bennem nincs itt az rossz ösztön, de nem azért, mert tényleg nincs, hanem azért nincs, mert csak mert elaludsz. Ha én abba hagynám ezt a tartást, rögtön fölébrednem. Ennél fogva Rába közepesnek látta magát olyannak, aki egész nap imádkozik, azaz mindig is megtartja az ima alatti szintet, amikor is a rossz teljesen le van győzve, vagy bölcseink mondták, bár imádkozna az ember egész nap. Mit értettek a bölcsek azok, hogy bár imádkozna egész nap? Bár csak képes lenne megtartani az érzelemnek azt a szintjét Isten iránt, amit az ima alatt kifejlett. Hogy az Isten szeretet lángoljon a szívében egész nap, mint ahogy Rábánál lángol. Tehát Rábá tévedett, mert ő cadik volt, de hihette azt magáról, hogy ő bénoni. Hiába egy pillanatos szólalt meg benne a rossz ösztön. Miért? Mert gondolhatta azt, hogy azért nem szól meg a rossz ösztön, mert lángol folyamatosan a szívében az Isten szeretet, és nem hagyja, hogy a rossz ösztön megszólaljon. De ott van még a rossz ösztön. Most gyorsan lezárva ezt az egészet, az derül ki, hogy ki a közepes? A közepes az, akinél még ott a rossz ösztön. Az elején mit mondtunk? Igen, ott a rossz ösztön, és látjuk is, hogy ott van, mert impulzusokat diktál. Csak a közepes nem hagyja szóhoz jutni. De most mi derült ki? Hogy lehet, hogy te még akkor is közepes vagy, amikor nem szólal meg benned a rossz ösztön. Teljesen olyan vagy, mint a cádik. Senki nem tudhatja, hogy te nem vagy cádik. Miért? Mert meg se szólal benned az impulzus. Még olyan vagy teljesen, mint a cádik. Csak tudjad, hogy még mindig lehet, hogy nem vagy cádik. Miért? Mert lehet, hogy csak olyan vagy, mint aki egész nap imádkozik.
Igen.
És csak ott a rossz ösztön, csak soha nem jut szóhoz.
Igen.
De most a kérdés az, ennek mi értelme van? Most mire jó, hogy ezt elmondta nekünk az általában? Szerencsétlen zsidó. És meg se szól benne egy impulzus. Minden teljesen ízé, Isten szeretet. És azt mondja, papa, ne bízd el magad, nem vagy cádik. Most miért bántja azt, hogyha ő cádik? Mi a dolognak a lényege? Ez nem azoknak szól, mint Rábá, akik nem hitték magukba azt, hogy cádikok, hanem ez nekünk szól. Miért? Gyakran előfordul az, az ember lát valaki, az ember, egész nap imádkozik, és egész nap csak nyomja a dolgokat, és mit vág, és minden. Ha én nekem olyan típusú lelkem lenne, mint az övé, olyan kis bárány lennék, mint ő, nem lenne bennem rossz, azt én is így csinálnám, de hát most, tudod, mint a magyar zsidók, mint. Hát én nem ilyennek születtem, sem. Nem ilyen. Ha olyannak születtem volna, akkor most csak hasonló az, hogy látod azt a másikat, a Boher társad között, és mondja, fú, hát az úgy imádkozik, meg úgy csinálja, ha én olyan, ha nekem úgy nem lenne rossz ösztön, mint neki, én is ilyen lennék. Ezt mondja a Rebbe, hogy az általában, hogy figyelj, neki is van rossz ösztön. Még akkor is, ha úgy tűnik, hogy egész nap izés, ez csak azért tűnik úgy, mert ott van a szívében az, de neki is ott van, ugyanaz a rossz ösztön, hogy benned van, benne is van. Úgyhogy ne gondold azt, hogy nehéz olyannak lenni, mint ő. Mert ő is elérte, te is képes vagy elérni. Köszönöm szépen.